Ez a Slágerkult.
Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez már a Slágerkult, amit hallgatnak. Üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok. Örülök, hogy itt vannak. Ismét elhoztam Budapest és Pest megye, illetve a Vétel körzet kulturális aktualitásait, méghozzá térség meghatározó alkotóival. Igen, a Slágerkultban a kulturális életet formáló személyekkel beszélgetek, azokról a témákról, amelyek mindannyiunkat érintenek. Kedves hallgatóink, és már is itt vagyunk Balázs Zoltánnal. Mindig nagyon örülök, amikor jössz hozzánk. Már itt mosolyogsz velem szemben.
Igen, mert te is mosolyogsz, hát, és visszatükrözöm. Csak így érdemes. Én is jól érzem magam mindig a mi beszélgetésében.
A színház csináló királyával. De mondhatok ilyet?
Nem, azért ez túlzás.
Jó, akkor a színház csinálás...
Nagy vonalú részedről, de nem teljesen igaz.
De akinek ennyire az élete a színház, és ilyen szenvedéllyel teszi a dolgát, ahogy te, ahogy, amióta követlek, az példaértékű, szerintem. És most például, amiről beszélgetünk, az egyik téma, abban is olyan elhivatottságot látok, pedig mi már beszéltünk a bemutatóról, ami most ugye május végén el is jön, hál' Istennek, itt a Budapestet tekintve, de már akkor olyan lelkesedéssel beszéltél róla, amikor még csak elő volt készítve.
Mindenképpen hozzátenném kiegészítésként, hogy az intelligencia nem jelent feltétlenül bölcsességet, a szenvedély nem jelent feltétlenül tudást. Oh, szóval, okay. hogy remélem, hogy a szenvedélyem az egyben egy felkészültséggel párosuló többleterőt jelent.
Te szeretsz mindig tanulni.
Ez így van.
Na hát akkor ez abban meg benne van.
Ez így van.
Abban
így van.
Benne van minden. Szóval van egy május 7-e, meg egy május végi időpont, azt azért mondd el majd többször.
31-e.
Hát akkor egészen könnyű dolgom megjegyezni. Május 31-én a bázisotokon?
Nem, nekünk nincs már bázisunk, ugye mi elveszítettük a játszóhelyünket, de a Penelope a bemutatója, amiről beszélgetni is fogunk, az május 31-én a harmadik hely nevű játszóhelyen lesz bemutatva. Aha. Budapesten háromszor játszuk, tehát 31-én májusban, illetve 1-én és 2-án júniusban, szóval 3 alkalom áll rendelkezésre a magyar nézőknek, hogy tetten érjék, hogy épp hol tartunk művészileg.
Oké, azért mondtam, tudtam, hogy főbázis nincs, de voltak olyan helyek, ahol elég gyakran megfordult.
Azt hiszem, a világon mindenhol van egy-egy bázis.
Jó, ez is jogos.
Okay. Vetésforgóban valahogy mindig.
Na, de hogy áll most benned a darab?
Hát a bennem nagyon stabilan.
Hát akkor is stabil volt, amikor legutoljára beszéltünk.
Igen, de hát nagyon jót tesz egy kis érési idő, mert a stabilitáson túl azért kap újabb perspektívát az adott téma, meg az ő lehetséges ilyen-olyan olvasata, mármint a műnek. Ezért hát a három hölgy személyét illetően, amikor korábban itt voltam, akkor lelkesedve jelentettem ki, hogy milyen csodálatos színésznőkkel dolgozhatok újra, igen, és hogy boldogság szárnyolása velük való együtt. Munkálkodás, hát maradt két színésznőm, az egyik az betegség miatt kikerült a produkcióból, úgyhogy Varga Gabriella lesz Penelope, akivel én nagyon-nagyon sok, hát ma már ikonikus előadást hoztam létre. Ő volt Teomachiában Gája, a földistennő, szóval nem kezdtem sorolni, egy fantasztikus adottságú, képességű színésznőről beszélünk, akivel hosszú idő után Carlos Egmont után például dolgozhatok, és ez egy ilyen egészen sajátos, inspirációs többlet, ami növelte bennem azt a fajta igényt, hogy máshonnan közelítsem meg, az ő korosztálya miatt is már, meg a másfajta tapasztalati háttér miatt ezt az alakot, akit továbbra is Odysseusz feleségeként lehet beazonosítani, és a türelem a sokat tűrés, mint a képeként, de azért hát megvan a maga véleménye a történtekről. Ráadásul, hogy ne legyen egyszerű, ott van mellette az unokatestvére Helena is, aki a világ legszebb nője, igen, állítólag, igen, és nem csak az életében, halálában is hangot ad ennek, illetve hát szellem fürdőzik, mert ugye teste már nincs a Hádészban, de hát azért pucér fürdőzik időnként, és megpróbálja a férfiak, a mindenféle mágusok, meg médiumok figyelmét felkelteni, és ez továbbra sem tetszik Penelope-nak, mint ahogy nagyon sok minden hát Helena számlájára ír, többek között azt, hogy a férje elhagyta, hogy a trójai háborúban érte harcoljon. Szóval egy nagyon összetett családi, mikro-makro közösségek történeteit, problémáit felölelő ügy, és ezt az ügyközpontú gondolkodást nagyon eszenciális, a minimalistán fogjuk megfogalmazni, egy gyakorlatilag zsebkendőnyi tér a játszóknak a lehetősége, hogy mindazt kifejezzék, ami bennük tombol, mozgásban, beszédben, énekben és hangszerek által, aha, amit ők szólaltatnak meg. Szóval egy ilyen erős, tőlünk megszokott összművészeti produkcióról beszélünk.
Na de a minimalista hozzáállás az érthetőséget is jelent?
Hát hogyne, a minimalista az segít mindig fókuszálni, ugye a redukciók által a lényeg látás jegyében megpróbálja arra irányítani a néző figyelmét, ami fontos, szükséges és előremutató.
Azért jó, hogy erről beszélünk most, mert amíg vártalak téged, én pont ezen gondolkodtam, hogy tulajdonképpen olyan ez a darab, hogy benne van az egész életünk, benne van az egész világ, ha akarjuk lemodellezni, és ezek az apróságok, hogy igen, azt gondolja magáról az egyik főhős, hogy hát én vagyok a legszebb a világon. De ez mikor fogalmazódik meg benne?
Nem benne fogalmazódik meg, a környezetében.
Oké, de hogy ez mikor ültetődik át?
Elég korán. Tanulmányozva elég korán. Gyakorlatilag ő már ugye Zeus lányaként tojásból
meg hogy születik. Mi kell ahhoz, hogy ezt elhiggye az ember?
Hát önbizalom, meg sok jó szándékú ember, idézőjelben mondom, hát ilyen-olyan véleménye, állítása, ami táplálja ezt a belső öntudatot, és aztán ha egészségesen formálódik, akkor ez segít az életben érvényesülés, vagy az életben maradásért és az életben való érvényesülésben, de hát túl is csordulhat, és akkor bizony a beképzeltség, a gőg, az önhittség, vagy hát a túltenyésztettség vesz.
Ezek az irányok megvannak a darabban?
Hogy nem.
Lehet elmenni ebbe az irányba, meg lehet abba az
rendkívül irányba. Vitriolos. Hát Margaret Atwoodról beszélünk, igen, az ő regényéről. Igen. És hát Atwoodot, aki ismeri, aki nem, az nézze meg a Szolgáló lány meséjét, vagy hát egy-két magyarul már elérhető nagyszerű regényét. Állandóan ez a pikáns, groteszk, keserédes hangulat váltakozik. Szóval, hogy azért ő egy ilyen merészen a nők szempontjából kegyetlenül és sokszínűen, és olyan energiákat felülelő módon beszél, amelyek nem feltétlenül a kellemes, a szép, abszolút, a finom rezgéseket erősítik föl, szóval elég szélsőségesen, kimond, dominánsan. Tehát a csajok nála nagyon dominánsok, és nem félnek ütköztetni a szándékaikat, gondolataikat, érzéseiket.
Kimond olyanokat, amikre más csak gondolni mernek, és nem feltétlenül.
Amúgy a jó színháznak is ez a lényeg, feladata, hát de nem didaktikusan és nem direkt módon. Mondjuk mi ezt kerüljük, tehát én a Konfucius jegyében a jelek és szimbólumok összességét keresem a színházban is, ami rejtvényt, enigmát biztosít a nézők számára, tehát legyen egyfajta kódfejtési élvezet is.
Amikor ugye elkezdtem most nyilván gesztusból mondani, hogy a színház csinálás királya, de azért ez be volt egy nagyon komoly rész, mert én pont arra a merészségre próbáltam utalni, amiben mondjuk a szerző is azt mondta, hogy merész volt egyáltalán a téma választással kapcsolatban. Na, de nem csak neki kell merésznek lenni, hát annak is, aki ezt megrendez és hozzányúl.
Igen, hát választhatom én ezt a témát, de szarul rendezem meg, elnézést a kifejezésért. Hát itt az a lényeg, hogy mi találkozzunk a kihívásokban, meg találkozunk abban a gondolati egységben, ami minket összeköthet, és meghosszabbíthatom a szerző-szerzőnő szándékait. Azt gondolom, hogy erre föl kell készülni, nagyszerű játszótársakkal, alkotótársakkal kell körbevennie magát a rendezőnek, és tudnia kell, hogy kiknek szánja ezt az anyagot. Tehát Magyarországon, külföldön. Mi ugye alapvetően nemzetközi együttműködésekben hozunk létre előadásokat. Ez a bemutatónk, a Pénelopeia is magyar, Gyulai Összművészeti Fesztivál, illetve makedón és lengyel koprodukciós partnerek segítségével valósul meg, és hát már tudom, hogy mivel tapasztalt fesztiválozó vagyok, meg utazó, hogy hogyan lehet azokat a hangsúlyokat elhelyezni Makedóniában, Lengyelországban, Görögországban, stb.
Mert azt is tudod, hogy reagálnak rá?
Van tapasztalatom, inkább azt mondom. Persze a szépsége az, hogy kiszámíthatatlan. Tehát, hogy ma Iránban hogy reagálnak, azt sejtem, nem tudom, de mondjuk az ezelőtt 6-7 évvel korábbi élményeket már őrzöm, és abból táplálkozva azért úgy fel tudom építeni a lehetséges találkozási felületek vagy pontok értékét. De hát pont ez a jó a színház csinálásban, főleg ha ennyire széles spektrumon tudod képviselni mindazt, amit gondolsz, meg azokkal, akikkel ezt végig éled, hogy benne van a bizonytalanság benne van, a meglepetés, a lepj meg a kockázat szándéka, és ez azért úgy motorizál. Tehát a beszélgetésünk előtt volt egy előbeszélgetésünk, és én lenyűgözve hallgattam, hogy neked milyen életutad van, és imádom a veled való beszélgetés lehetőségét, hát, mert vitális a reagálsz te is mindenre, mint ahogy én magam is ugye szenvedélyes ember lévén gyorsan és határozottan és változatosan próbálok reagálni, szóval ez azért úgy karban tartja az embert, főleg, hogyha ilyen játszótársakkal veszi körbe magát, de a néző az mindig játszótárs, mindig egy biztos pontja a mi eseményeinknek.
Ezt akkor nem is hallottam még így senkitől.
De hogy is nem.
Hogy játszótárs hát, színi, hát a néző.
Aktív résztvevője játszótársként, tehát hogy az ő szellemi készenléte, az ő fizikai jelenléte.
Örülök neki, hát én két éve ülök itt, már több is, mint két éve ebben a műsorban, ahol alkotók járnak, én még ezt senkitől így nem hallottam. Pedig nagyon sok színházi ember járt itt.
Hát akkor most már nem igaz, most már hallottam.
Örülök neki.
Új időszám.
És nem tudom nem megkérdezni, ha már megkérdeztem, hogy reagálnak külföldön a egy-egy jelenetre, a darab egészére. Mi van Budapesten? Itt hogy reagálnak?
Nagyon figyelmesen, magyarok. Nagyon érzékenyen. Egyrészt nekünk függetlenül attól, hogy nincs állandó játszóhelyünk.
Érzékenyek vagyunk?
Nagyon-nagyon is. A mi közönség bázisunk, hogy kölcsön vegyem a te kifejezésedet, nagyon hűséges. Tehát, hogy ők követnek bárhova is mennénk, és hát onnan folytatják, ahol abba hagytuk, illetve nagyon fontos nekik, hogy lássák a változást, hogy mi magunk hol tartunk a fejlődésünkben, az adott színész mit tett hozzá a korábbi teljesítményeihez. És azért használom a teljesítmény szót, mert én hiszek abban, hogy a színházművészetben a színész nagyságok, vagy alkotó egyéniségek teljesítmények által formálódnak és hagynak nyomot. Uh-huh. Tehát ez nem egy ilyen bányában pakolási attitűdöt képviselő erőszakos, uh-huh. vagy fizikai jelenlétet képez le általam, hanem igazából azt a fajta felkészülési időt és azt a fajta átolvadási képességet az adott ügybe, eseménybe, amit nagyon kevesen tudnak esszenciálisan képviselni. Szóval én azt gondolom, hogy minden valódi teljesítménynek van mérője, és ez a néző számára fogható, látható, értékelhető. Persze vannak nézők, akiket érdemes kikupálni, idézőjelben mondom, vagy rávezetni, vagy bevezetni, vagy beavatni az anatómiájával.
Tehát ez is a misszió része.
Igen, de hát nem ilyen direkt módon, hogy vedd észre, meg ha nem látod a különbséget, akkor botor vagy. Szóval, hogy igazából nagyon finom és nagyon türelmes, de nagyon érzékeny játék. És hogyha pallírozott lesz a néző figyelme, meg jelenléte, akkor ő már észreveszi magától is például a hamisságokat. Tehát mondjuk egy maladipés előadás után remélem, hogy kevésbé dől be más típusú, nem felkészült, vagy kevésbé tartalmas, vagy végiggondolt, koncepciótlan műveknek, előadásoknak. Szóval, hogy itt mondjuk ez a fajta felelősség, és ez a fajta öröm is megvan pluszként, de nagyon pozitívak a magyar nézőkkel az élményeink, és nagyon-nagyon várjuk mindig ezeket a ritka alkalmakat, amikor újra egymás szemébe tudunk nézni.
Na, de a lényeg, most nagyon leegyszerűsítve, kell a sorok között olvasni. Tehát az a képesség azért elő kell, hogy bányász. Szódjon, hogy ilyen fura kifejezést használjak a lélek mélyéről, vagy valahonnan.
Igen, ez pont olyan, ahogy te tudsz úgy kérdezni, hogy én ártatlannak gondoljam azt a kérdést, de valójában van benne egy kis csapda, vagy beugrató jelleg, vagy...
Nem tudatosan,
de hát okosan, intelligensen, érzékenyen, építkezve. És mondjuk tudod, hogy mi a célja a beszélgetésnek, azért azt nem árt megfogalmazni egy ilyen 20-25 vagy egy órás időtartam kapcsán. Én ugyanúgy tudom, amikor egy adott regényt, drámát elolvasok, hogy hová tarthat ez, vagy milyen kifutása lehet, és a sorokból mik a primér, és mik a láthatatlan dimenziókra épülő plusz felületek, amelyeket ki kell bontanom, vagy ki szeretnék bontani, vagy hogyan fogom kibontani. Tehát ezek a kérdések, ezek azonnal megfogalmazódnak, és hogyha nem látom például, ezt most magamra vonatkoztatva tartom fontosnak elmondani, a teret, hogy miben helyezem el a szereplőket, az akcióhősöket, vagy antihősöket, akkor nem szabad hozzányúlnom. Tehát egyszerűen nem fog működni. Tehát én kicsit úgy vagyok, mint az egyik mesterem, a Bob Wilson, hogy a teret kell előbb látnom, és a térben életre kelni ezt a bizonyos történetet, a történet különböző rétegeit, szintjeit, impulzusait, és azokat a szereplőket, akik Brook üres teréből kiindulva, hol elől, hol hátul, hol lent, hol fent, hol mindenféle pozícióban, a koordináta rendszeren belül gyakorlatilag hát fokozzák, fejlesztik, változtatják ezt az egészet.
És ez nem helyhez kötött egyáltalán?
Nem, hiszen
meg
az
országhoz szép... kötött? Tehát ha te elmész bárhova, bármelyik olyan helyre, ahol téged szeretettel látnak, és alkothatsz, akkor nem befolyásol?
Nem, nem függök. Nagyon örülök, hogy sokféle térben lehet jelen lenni. Kicsiben, nagyban, lyukasban, kerekben, okay, mint okay. Artúr, Gombóc Artúr, szóval, hogy alapvetően én azt gondolom, hogy az a szépsége ennek a fajta az életformának, amit én vagy mi képviselünk, hogy alkalmazkodni kell. És hogyha te egy kultúrában, színházi, vagy bármilyen más kultúrában vendég vagy, akkor neked kell alkalmazkodnod. Természetesen előre, hát ez a munkatársaim profizmusának köszönhető, le vannak tisztázva, hogy milyen kondíciókat kérünk, lehetőség szerint ideális kondíciókat, ha meg visszajelzik, hogy ez van, de ez nincs, uh-huh. viszont be tudjuk szerezni, vagy nem tudjuk beszerezni, akkor mi azonnal tudunk reagálni, és persze ezen fölül még mindig lehet az, hogy oda megyünk, és nincs balettszőnyeg, mert nem találnak egész Algériában egy balettszőnyeget, mint hogy ez megtörtént.
És akkor mi van?
Hát akkor balettszőnyeg nélkül játszunk, akkor a színészekkel a próbán viszont tisztázzuk, hogy figyelj, ezt a mozdulatot ne így csináld, vagy akkor ezt úgy készítsétek elő, hogy, vagy itt akkor változtatunk, és egy másfajta megoldást ajánlok nektek. Szóval, hogy ezért fontos, hogy integratív szemléletű, gyorsan alkalmazkodó, nagyon játékos, kedvű, huncut, vagány művészekkel dolgozzon az ember, akik nem féltik a testüket, az életüket, a művészi renoméjukat, mert hát azt megérzi a néző, és sajnos a félelem nem barátja a progresszív, előremutató, innovatív, bátor gesztusoknak.
Aha. És az is ragadós. Ahogy a szenvedély ragadós, ugye a félelem is.
Terjed, igen. Mint a görög színházban a rezgés.
Őrület.
A nevetés.
Azt is, oké. Okay. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak. Balázs Zoltánnak még inkább örülök. A Maladipe Színház alapító vezetőivel, színház csináló szakemberrel beszélgetek. Nagyon örülök, hogy amikor te jössz, mindig kinyitod az ajtót, és akkor picit beleálltunk a kulisszák mögé is, hogy készül ez a varázslat, mert egyébként az kölcsönhatás, meg még millió jelzőt használhatnánk rá, de akkor is valami egészen különleges dimenzió. És ugye én még külföldön nem láttam a te rendezésedet, vagy a te alkotásaidat, ezért picit beszéljünk erről is, természetesen május 31, itt
ez a budapesti,
ez a budapesti, igen, mutató? És mindjárt kanyarodom, ami sokkal előbb lesz az előbbire. És még június 1-2 is?
Igen, igen.
Tehát ez a három, és hol lesz pontosan?
A harmadik helyen. Okay. Megtalálják a honlapot a nézők, a hallgatók, és akkor erre, azonnal oda találnak.
Erre szeretném is őket kifejezetten kérni, hogyha befejeztük a beszélgetést, akkor kezdjék el követni, amíg nem tették meg a Maladipe oldalát, hogy a pontos időpontokat lássák, és nem maradjanak le semmiről. Ugye van nekünk egy május 7-e is. De ez a május 7-e mennyivel másabb? Most munka szempontjából kérdezem, a folyamat szempontjából.
Hát maga az esemény az egyszerű, az oda vezető út más, vagy a többi hasonló úthoz képest más.
Hogy mennyire mondta, kell neked meghasonulnod?
Jaj, nem kell meghasonulnom, nem. Én már meghasonultam ideje korán, és gyakorlatilag a heteronimiáim azok okay. különböző pontokon a világban ott ragadtak, ott maradtak.
Vagy külföldön? Vagy nincs ilyen?
Nem, nincs ilyen. Azt hiszem szabad, alapvetően szabad.
Akkor ez egy jó
születtem, aztán veszélybe került, ugye, mert a kommunizmus utolsó 12 évében voltam gyerek, és hát ott azért nem volt egyszerű a szabadság minden fokát megélni, de aztán a forradalom ezen dobott egy nagyot, és aztán hát megpróbáltam a személyes felelősséget nem kihagyva ápolni, karbantartani és fejleszteni. Az igényt elsősorban, aztán a lehetőségeket. Tényleg nagyon szerencsés vagyok, és csak zárójelben Isten ments, hogy kérkedés legyen, inkább a mérhetetlen nagy szerénység és alázat mondatja velem, hogy a szerencsének köszönhetem, hogy én nagyon hamar kikerültem a nemzetközi színházi piacra, és kézről kézre adtak, mint alkotót, rendezőt, és mint társulatvezetőt, és így gyakorlatilag...
De ez hát, a mai napig így van.
A mai napig így van, ezért igazából csak jól kell meglovagolni ezeket a hullámokat, színházi alkotóként, szörfözőként, és és gyakorlatilag élni az adott lehetőséggel. Persze ez egy jó mentális kondíciót igényel, jó idegrendszert, utazási kedvet, mert aki például nem szeret úton lenni,
annak az egy,
egy macerás ügy, igen, hogy mindig felszállni, leszállni, várni, újra tervezni, szóval nem egyszerű.
De te bírod.
Még bírom, és nagyon azt kell mondanom, lehet, hogy furcsa lesz, amit mondok, hogy szeretem a hotelszobákat is, jó, nem hosszan, de el vagyok, meg az apartmanokat, amiket ilyenkor biztosítanak számomra, hogy ugye minden körülmény azt segítse, hogy én a legjobb formámat fussam, meg a benzinkutokat is szeretem, akkor meg lehet állni egy szendvicsről, nem tudom. Van egy ilyen fura, nem tudom, odüsszeuszi attitűd.
Persze, hogyha már romantikája van.
Igen, igen, van, nem tudom, meddig fogom bírni, de egyelőre élvezem. Tény, hogy például a társulatom tagjai kapcsán észrevettem, hogy van, aki ebbe kifárad, és akkor azt tudni kell kezelni, illetve egy adott pont után elengedni, és új játszótársakkal hát felcsomagolva, felbatyúzva nekivágni.
De ez a fajta fluktuációt már, vagy ezt a fajta fluktuációt tudott természetes folyamatként?
Kénytelen vagyok, igen,
nem
megtanultam.
Nem csinálsz bele érzelmi kérdés?
Nem. Nem, hát nézd, azt gondolom, hogy ezek ilyen, hogy mondjam, utazótárs jelleget öltő találkozások. Mi egy adott életszakaszban voltunk egymásnak, vagy vagyunk egymásnak emlékezetes játszótársai, hogy ismét beemeljem ezt a fogalmat, és a Maladipe Színház, mint ahogy azt gondolom, minden valamire való színházi műhely, annak a sok embernek az együttes tehetségéből, képességéből lett az, ami. Tehát nem belőlem, általam kizárólag formálódott a mai arculata a színháznak, hanem nagyon-nagyon sok jó szándékú embernek a szándéka, akarata, tehetsége, tudása, tapasztalata és újratervezési képessége. De visszatérve a kérdésedre, nem láttál tőlem külföldi rendezéseket. Na, ezért jó, hogy van Budapesti Davaszi Fesztivál, vagy másfajta fesztiválok Magyarországon, mert időnként meghívják ezeket a rendezéseket. Így kerül most a magyar közönség elé az Örkény Színházban, május 7-én a Szarajevói rendezésem, és hát ez egy egészen különleges esemény, mert a darab maga, a szerzőnő Susan Sontag, és az ő darabja Alice az ágyban még nem volt Magyarországon bemutatva. Tehát ez egy magyarországi ősbemutató is egyben. Tény, hogy speciális rendhagyó szabálytalan módon tőle megszokott tartalmi formai egységek különleges egységében, de hát a játszók személye nagyon nagy garancia arra, hogy bár bosnyák nyelven játszanak, a magyarra és angolra fordított szöveg azért filozófikus, hétköznapi jellegét tekintve is nagyon priméren tudja elérni a nézőket, mert folyamatos képek és látomások váltakozásából áll az előadás, hiszen ez a képzelet és valóság határán egyensúlyozó belső utazás. Tehát a címszereplőnek a neve Alice, nem véletlenül Alice, hiszen a Lewis Carroll féle Alice Csodaországban című mű főhősnője is integrálva van a mi Alice-ünkbe, mint ahogy Susan Sontag szenvedélyes, megint kölcsönbeszem ezt a jelzőt, nyughatatlan lénye is megjelenik. Ráadásul egy ön- és közbeszélyes típusú asszonyról beszélünk, nőről, aki a múltban megélt ilyen-olyan sérelmeket, egyfajta traumatizált gyermeki énállapotban próbálja hát előnyére fordítva megváltoztatni, nem feltétlenül sikeres, de sok férfi veszi körül, akiket ő nagyon komolyan hát mozgat, nem tudom szebben mondani, mozgósító egyéniségként, nem áldozatai kizárólag a nők ennek a történetnek, hanem domináns figurái is, és a férfiak azok, akik inkább áldozatai, szóval érdekes aspektusát adja a férfinő kapcsolatoknak, de hát természetesen ennek okai vannak, családi konfliktusok, amelyek békjózzák, és hát nagyon nehezen tud ezekből kitörni, de a valóságba való megérkezése, ennek a módja, és hát az önmagán végrehajtott reformok, kicsit úgy, mint Orlandó vagy Pergünt, amikor önmagát keresi, ezek nagyon érdekesek és izgalmas folyamatok, és szerintem a nézőknek, a magyar nézőknek is, mert a vizualitása nagyon erős az előadásnak, meg az akusztikai dimenziói nagyon nagy élvezetet fog jelenteni.
Ilyen gyakran van, hogy külföldön rendezett darabjaid ide jönnek Magyarországra vendégjátékra?
Nem panaszkodom. Ahhoz képest, hogy mennyi fesztiválunk van, nem állok rosszul. Ahhoz képest, hogy mennyi fesztiválunk lehetne, és hányszor jöhetne, és ahhoz képest még van mit hozzátenni, de tényleg nincs okom panaszra. Tehát, hogyha itt-ott ugye fölüti a fejét egy-egy munkám, és annak akár díjakkal, akár ilyen-olyan módon meg van hosszabbítva az élettartama, akár a chicagói munkámra gondolok, vagy most épp a Szarajevóira, akkor azok előbb-utóbb valamilyen jó szándékú ember által, aki a magyarországi fesztiválokat vezeti, mondjuk most épp Gáspár Máté, a Budapest brand felfigyelve gyakorlatilag lehetőséget ad, hogy itthon is lássák, hallják a nézők. Szerintem ez egy nagy vonalú gesztus, és nagyon jó érzés, hogy kíváncsiak arra, hogy belem amúgy mi történik, vagy általam mi történik más színházi kultúrákban. Uh-huh. Sajnálom, hogy például az Ősök című rendezésem a lengyelországi nem tudott eljönni Magyarországon, de eljött a Gardénia a színházi olimpiára. Szóval azért úgy nincs okom panaszra, meg hát valamiért mindig úgy van. Az... Igen, jó vagyok, hát most erre a kis időre, ami van.
Ja, hát hagyjad már, hogy... ezt Antonimra mondogatta mindig.
De igaza volt, hát igaza volt. Most teljesen mindegy, hogy 60 év vagy 20 perc, akkor is kis idő van, nem? Okay. Csak jól kell megélni, carpe diem, ahogy mondtad.
Annyi témát dobálsz föl, és le is kellene csapnom mindet, de egyrészt örülök annak, hogy most Budapesten vagy.
Lényeg az, hogy így alakult, akkor most meg tudom csinálni a Maladipének a legújabb bemutatóját, ami ez egy sorozat első részeként lesz bemutatva, mert ezek az ön és közbeszélyes asszonyok, mint Penelope, Helené, Klüteimnestra, Kirké jönnek majd sorba szépen, és hát mindegyiket körbejárva a mitológiát, és természetesen a hétköznapi vonatkozásait is. Amúgy is ez az egész előadás egy ilyen intim közegben játszódik, tehát igazából, hogyha most szarkasztikus szeretnék menni, akkor a fürdőkádban is lehetne otthon.
Hát még otthon szóval, is, oké. Okay.
Igen, de nem ez lesz természetesen.
Érdekli az embereket egyébként ma már a helyszín? Forma van, ami ki jött ugye a színházból, a külszínházakból, és én azt látom, hogy nyitottak. De te mondd meg, aki benne vagy ebbe az egész.
Én azt gondolom, az emberek mindenre nyitottak.
Csak kapjanak olyan élményt,
ami valóban megszólítja őket, vagy az a szándék, hogy megszólítsa, elgondolkodtatja őket, ahogy te is elmondtad, hogy a műsorod célja leginkább ez, valamit vigyenek magukkal, tehát ha azt érzik, hogy valódi szándékok szervezik ezt a találkozást, akkor nagyon könnyen táncba vihetőek. Ha butaság, felületesség, igénytelenség van emögött, akkor természetesen kihátrálnak, és soha többi vissza se néz. Kivéve azok, akik egyfajta álságos felüdülést keresnek a színházi élmény kapcsán, mert ilyen néző is van, de ők nem is a színházat, nem az élményt keresik, hanem ők valamiféle időtöltést, amiben főleg egymással, vagy hát olyan témákkal, vagy olyan jelenségekkel tudnak találkozni, amelyek az ő mindennapjaikat szervezik, de ezek nem feltétlenül a mély, vagy az igényes, vagy az elmélyült témák körét erősítik. Hát azt hiszem, ez a lényege annak, amit mi képviselünk, nem csak én személy szerint, hanem az együttesem is, hogy olyan barátaink vannak, alkotó társaink, huncut, cinkos partnereink, akik hát rengeteg színésznő, színész, rendező, író, zeneszerző a világ különböző pontjairól, akik, hogyha látják, tudják, hogy mi itt vagy itt játszunk, akkor utánunk jönnek, vagy fontosnak tartják, hogy mindent megtegyenek, hogy részt vegyenek az adott eseményen. Ez ennél többet igazából nem tud egy társulat felmutatni, ja, vagy
abszolút,
egy művész.
Abszolút.
Én nagyon-nagyon barátságos közegben dolgozom, és csupa olyan emberrel, akik maguk is kutató természetűek, akik szeretik felfedezni a világot, akik nem hazudoznak, szeretik megosztani azt, amit gondolnak, egyeztetni, akár vitatkozni is, tehát az például nagyon izgalmas, hogyha van kivel, és van miről, és van hozzá kultúra is, tehát hogy lehessen vitatkozni, és nem csak vagdalkozni.
Azon gondolkodom most, ahogy hallgatlak, hogy az ember mikor hát szembesül vele, vagy inkább fogja fel, és fogadja el azt, hogy ő mestere annak, amit csinál. Tehát jó, amit képvisel. Tehát van ilyen pont, ami ez eljön? Vagy mindig van kétely?
Kétely mindig van.
Most is? Így a munka előtt?
Mindig van. Én nem vagyok szorongó típus, tehát, hogy leválasztanám a kételkedés képességét, a szorongás vagy gyötrődés képességétől. Egyáltalán nem vagyok izgulós, gyötrődős, tehát ez nem jellemző rám, sem színészként, sem rendezőként, hiszen én egy olyan alkotó típus képviselek, aki felkészül, aki a próbakezdés elején átlátja, tudja, ismeri, koncepciózus művészként birtokolja az adott próbafolyamatot, és természetesen látja a célt. Ettől még rengeteg lehetőséget hagyok nyitva a művésznek, hogy ő maga fejtse fel, jöjjön rá, tegyen hozzá valamit a próbák során, de az mindegy bizonyos koordinátorrendszeren belül történik, és nem elhasználom, kihasználom az ő idejét, idegrendszerét, energiáját, mert azt színészként sem szeretem, amikor mindenfélét improvizálok, majd amikor megkérdezem a rendezőtől, hogy melyik változatok, azt mondja, nem tudom, mindegyik érdekes volt. Nekem szükségem van arra, és szerintem a művészek többségének, hogy azt mondják, hogy a 23-as, meg a 14-es volt az, amiből tovább fogunk lépni, és akkor ezt ötvözzük, és nézzünk meg egy új platformot. Tehát, hogy ez hiányzik alapvetően a színházi gondolkodásból. Rám meg pont az ellenkezője. Igaz, hogy nagyon felkészült vagyok, ezért a bizonytalanság az nem ilyen értelemben jellemez, hogy jaj, hogy fogom megoldani, jaj, van-e ötletem, jaj, mit fogok mondani a művésznek. Például egyáltalán nem félek a színészektől. Vannak rendezők, akik félnek a színészektől, tehát hogy ne sértsük meg, ne bántsuk meg, meg kellemes legyen a próba folyamat. Én ettől kiszaladok a világból. Tehát a kellemes próba folyamatok egyáltalán nem segítik a valódi alkotások meg honosodását. Én azt gondolom, hogy kellemetlen próba folyamatok agresszió nélkül és primitív viselkedés nélkül is serkentően tudnak hatni bizonyos, főleg szellemi játékot igénylő folyamatokra. Tehát magyarul a kételj az jelen van, mert abban természetesen kételkednem kell, és jó érzéssel tölt el, hogy kételkedhetek, hogy a tegnapi igazságom az újabb adalékokkal változatosabb, vagy egylényegűbb lett mára. Tehát, hogy fenntartom a változás jogát, és ez kétségeket ébreszt bennem, hogy nem biztos, hogy a keddi érzékem az minden szempontból megfelelő a szerdainak, és még holnap ott a csütörtök. Tehát, hogy valahogy ezt a folyamatokban való gondolkodást kell nyitva hagyni, és ehhez viszont kell az, hogy te rá tudj újra meg újra kérdezni önmagadra és a világ változásra.
Hát és gyakorlatilag most már nem menjünk motivációs, meg önfejlesztő tréningre, Balázs Zolit hallgassunk. Istenem, most megadtad megint az újabb löketet, inspirációt a folytatáshoz. Hol találkozunk először?
Először május 7-én, már hogyha el tudsz jönni, vagy a kedves hallgatók el tudnak jönni, az Örkény Színházban, és aztán május 31-én, június 1-én, 2-án, a harmadik helyen, de mindent a Maladipe Facebook oldalán, vagy honlapján meg tudnak nézni. Ez nem reklám, ez egyszerűen csak egy tájékoztatási felület.
És fontos is. Reméljük. Nagyon élveztem a beszélgetést most is.
Magam is.
Úgyhogy bízom benne, hogy ezt fogják mondani a közönség is, amikor megnézik ezeket a produkciókat.
Így legyen. Úgyhogy,
kedves hallgatóink, nekem nem maradt más tisztem hátra, mint hogy megköszönjem a figyelmüket és az idejüket is, és bezárjam a Slágerkult kapuját. Holnap ugyanebben az időpontban ugyanitt újra kinyitom a térség meghatározó alkotóival közösen. Sok élményt és értéket kívánok önöknek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
Ez a Slágerkult.